Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. A reménytelen, lehetetlen esetek következnek, de igazából nincs is ilyen a matematikában. Mi történik, ha nem lehet bizonyítani egy probléma igazságát, de az sem, hogy nem igaz? Elekes Mártonnal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával Olá Andrea beszélget.
Akkor most tudjuk meg, mi ez a sajátos terület, és miért kezdett ezzel foglalkozni a vendégem.
Ez egy olyan elmélet, ami azért egész régen elindult, Gödel nevét sokan ismerik az ő munkásságával ugye a 1930-as években, és aztán a 60-as években vált igazi tudományággá az ilyen típusú eldönthetetlen problémák, és én egyszer úgy találkoztam ezzel, hogy már az egyetemen valamilyen szinten ezt oktatják. Nagyon nehéz hozzáférni ehhez a tudáshoz, még most is igencsak nehéznek, technikásnak számít, és csak egy-egy ilyen órát lehet találni, de én egyszer jártam egy ilyen kurzusra. Ezt talán leginkább Hajnal András matematikus vezette be Magyarországon, és az ő tanítványai akkor már tanították. Nem voltak sokan, körülbelül 2 ember, aki ezt átvette tőle, és az egyikük tanította az ELT-n, és én ebben rögtön annyira beleszerettem. Tehát ez a jelenség, hogy előttem van egy kérdés, én biztos vagyok benne, hogy az a válasz, hogy igen, vagy az a válasz, hogy nem, mert olyan alakú a feladat, és akkor kiderül, hogy van egy harmadik út, amire senki sem számít. Ez annyira lenyűgözött, annyira sokkoló volt, hogy akkor már az egyetemen éreztem, hogy én nagyon szívesen foglalkoznék ezzel.
Azon is gondolkodtam, hogyha lefordítanám, olyan, mint valamilyen probléma megoldó tudós vagy kutató. Nyilván az frusztrálja a matematikusokat, hogyha egy problémára, amit kigondoltak, arra nincs megnyugtató válasz, vagy nincs bizonyítás.
Igen, valahogy messzebből kéne indítani, talán egy hasonlatot mondanék, hogy ez nem frusztráló, ez megnyugtató lezárás. Ez egy tökéletesen egyenértékű, az igennel vagy nemmel. Igen, tehát akkor lehet, hogy elkezdeném talán az őskorból a bolyaiaktól. Tehát a bolyaiaknál ugyanez történt piciben. Hogy volt egy probléma, ezt hívták a parallellár párhuzamosok problémájának, és az is már annyira nehéznek bizonyult, hogy ugye az apa, aki szintén nagyon nagy matematikus volt, Bolyai Farkas, óva intette Bolyai Jánost, hogy ezzel ne foglalkozzon, mert erre mindenkinek csak rámegy a karrierje, és ebből biztos kudarc van. Bolyai János szerencsére nem hallgatott rá, és ott egy nagyon hasonló dolog történt csak piciben, hogy volt egy axiómarendszer, de az akkor csak a geometriának, a síknak az axiómarendszere volt, sőt a párhuzamossági axiómát kivéve a maradék kis axiómarendszer, és az volt a feladat, ami már nagyon sok embert foglalkoztatott, akkor sok matematikust, hogy ezekből le lehet-e vezetni a párhuzamossági axiómát. És amikor Bolyai János megmutatta, hogy ez lehetetlen, akkor ez nem egy frusztráló dolog volt, hanem ez egy új utat, egy új világot nyitott meg, ő úgy fogalmazott. És kiderült az, hogy ez nem következik belőle, meg az takadása sem, meg semmi. Tehát innentől kezdve 2 különböző világ létezik. Létezik a hagyományos euklideszi geometria, de attól a ponttól kezdve létezik a bolyai féle. Azt most úgy nevezik inkább, hogy hiperbolikus geometria. 2 teljesen független világ, mind a kettő geometria, mind a kettő gyönyörű, mind a kettőben elméletet építenek, mind a kettő használható mindenfélére a világban, nem csak a klasszikus euklideszi geometria, hanem a hiperbolikus geometria. És ez nem frusztráló. Ez egy siker, hogy kiderült, hogy valamit nem lehet bebizonyítani. Ez megnyitott egymás mellett 2 párhuzamos világot. És az, amiről én nagyon szívesen mesélek sokszor a laikusoknak, és mindig a nehezen megy át, hogy nem csak ilyen piciben a geometria axiómáival történhet ez meg, hanem a matematika, az egész matematika, egész elméletnek az axiómáival is előfordulhat az, hogy van olyan kérdés, igen, nem kérdés, majd ha esetleg sor kerül, mondanék rá példát is, ami látszik rajta, hogy igen, nem típusú kérdés, tehát vagy igen, vagy nemnek kellene lenni a válasznak, és nem. Hanem az derül ki, hogy matematika axiómarendszer ezt nem dönti el, soha nem fogják bebizonyítani, soha nem fogják megcáfolni. Ez egy siker, abban a pillanatban megnyílik 2 világ. Onnantól kezdve bizonyítanak úgy matematikusok eredményeket, hogy fölteszik ezt az állítást, ez egy feltételes világ, hogy ha ez igaz, akkor ilyen is ilyen szép dolgok történnek, vagy ilyen is ilyen következmények vannak, de épp úgy egyenjogúan használhatják a másik világot is. Hogy ha viszont ez az állítás hamis, akkor meg ilyen az a világ, ilyen is ilyen dolgok történnek. Épp úgy, hogy a geometriák esetében 2 különböző geometria keletkezett, így 2 különböző matematika keletkezik, egyenértékűek, mind a kettőben érdemes haladni, mind a kettőben érdemes gondolkozni, valamire ez használható, valamire az használható. Úgyhogy ez egy abszolút siker, ez egy végleges lezárás, ez egyáltalán nem frusztrál, teljesen megnyugtató, és szerintem még lenyűgözőbb is, mint amikor egyszerűen csak egy igen, vagy egyszerűen csak egy nem típusú válasz születik egy ilyen kérdésre.
Még egy laikus kérdés, hogy honnan tudja ön, hogy hol vannak ilyen problémák? Mert ugye sokszor szóba kerül az itt ebben a műsorban, hogy milyen problémát érdemes megvizsgálni, hogy kiderül, hogy az eredeti-e vagy nem, hogy azt már 100 éve megoldották, vagy nem. Tehát mindennek utána kell nézni. Az elméleti matematikusok számára ez egy fontos feladat. És ugye a másik fontos feladat, hogy mennyi időt szánna arra a problémára, lehet, hogy éveket dolgozik vele. Föladja, hogy erre nincs igen vagy nem, és akkor jön ön, vagy ez hogyan van?
A rövid válasz az, hogy nehéz ezt tudni. Na, nem látszik egy problémán. Általában nem látszik a probléma alakján az, hogy lehet ez a kimenetel. Éppen ezért előfordul abszolút, hogy éveket gondolkoznak a matematikusok az igen válaszon, a nem válaszon, egyik se jön ki, és fogalmuk sincs róla, hogy sokkal később az derül, hogy ezek reménytelen próbálkozások voltak, ez soha nem is sikerülhetett volna. Tehát ez nem látszik. Az egy nyilván egy indikátor, hogyha valami sokáig megoldatlan probléma, akkor az ember már egy kicsit elkezd gyanakodni, hogy hát, ha ez azért van, mert a legtöbb matematikus nem foglalkozik ilyen eldönthetetlenségi elméletekkel, ez a logikának egy eléggé speciális, elég nehéz ága. A matematikusok nagyon nagy része ezzel nincs felvértezők, megpróbálják az igent vagy a nemet, és hogyha nem jött ki sok évtizede sem az igen, sem a nem, akkor már gyanús. És azért aki ismeri viszont ezeket az eldönthetetlenségi elméleteket, mi valamennyire tudjuk, hogy mik azok, ahol kicsit több esély van. Egyáltalán nem arról van szó, hogy akkor remek esélyeink lennének. A matematika az egy ilyen tudományág, hogy az ember sokat próbálkozik, és néha jár sikerrel. Az elméleti matematika az tényleg ilyen. És hogyha nagyon nem ment nagyon sokáig, akkor megnézzük, és tudjuk, hogy a mi módszereink azok milyen jellegű állításoknál egy kicsit sanszosabbak, és akkor mi is próbálkozunk ott egy-két hetet, hónapot, évet, és aztán vagy kijön nekünk, vagy nem, és akkor nem, akkor mi is feladjuk, és akkor lebeg továbbra is a levegőben. Mi tudjuk, hogy a három út között lebeg, a tipikus matematikus úgy gondolja, hogy a két út között lebeg. Ez nem egy egyszerű dolog, ez egyik legnehezebb dolog tulajdonképpen nekünk is, hogy ezt így jól megválasztani.
De van akkor olyan is, hogy mondjuk ön egy nemzetközi labban, egy tanulmányban látja, vagy hogy hol van az a probléma, amivel ön mondjuk holnap után elkezd foglalkozni?
Igen, épp úgy, mint az összes többi matematikus, én is nemzetközi cikkeket olvasgatok, én is konferenciákra járok, ott embereknek hallom az előadásait, hogy milyen típusú eredmények, milyen típusú kérdések vannak, amik most érdeklik a közösséget. Igen, ebben még nincs különbség a logikával foglalkozó és a nem logikával foglalkozó emberek között, és csak egyszer annyi a különbség, hogy megtetszik valakinek, egy matematikusnak egy még nem megoldott probléma, ez egy szokásos dolog, és nekiáll, de én úgy is nekiállok, hogy nekem ott motoszkál a fejemben. Először én sem úgy kezdem el, hogy biztos eldönthetett. Először én is úgy kezdem, hogy megpróbálom, hogy vajon miért nem sikerül. Én is próbálom cáfolni, és az embernek mindenféle intuíciója kialakul, hogy mik itt a nehézségek, mik itt a akadályok, és akkor talán kezd megnyílni valami, ami alkalmasra teszi ezekre az eldönthetetlenségi technikákra, és akkor az ember kezdi előszedni azokat a elméleteket. Tehát a forrás az tulajdonképpen ugyanaz, mint bármelyik más matematikus. Igen.
Említett, hogy majd mond példát, mindjárt visszatérünk ide, csak mi tegnap, amikor készültem erre az interjúra, egyeztettünk a témakörökről, és azt mondta, hogy önnek a kutatás az legalább olyan fontos, mint a tanítás. És nem csak kutatókat tanít, hanem majdani matematika tanárokat is. És hogy ez a logikai gondolkodás mennyire szükséges lenne a matematika tanárok, és aztán majd a diákok számára. Mesélne erről, hogy mióta foglalkozik ezzel, vagy mikor kristályosodott ki ez önben, hogy erre borzasztó nagy szükség lenne?
Igen, abszolút a tanítást azt gondolom, hogy legalább annyira lényeges, mint a kutatás. Ez összefügg azzal, amit mindig kérdeznek az embertől, hogy az elméleti matematikát mire lehet alkalmazni. Hogy a matematika annyira differenciáltá vált, de egyébként minden más tudományág is. Tehát itt egy kicsit nehezebben látják a laikusok, de hát azért szerintem el tudják képzelni, hogy egy orvos kutató vagy egy biológus kutató most már egy annyira speciális kis területtel foglalkozik, hogy sokkal nehezebb már látni, hogy most az közvetlenül mindjárt melyik betegség milyen gyógymódjához fog elvezetni. Hát ezt tudjuk, hogy ez évtizedek, vagy sikerül, vagy nem. A matematika is ilyen. Nagyon specializáltá vált, nagyon kis, apró, nagyon érdekes, de apró rész területeket vizsgálunk. A közvetlen haszon az ritka. Lassabban történik meg, nem túl nagy arányban. Abszolút van ilyen is, és nekem is van egyetlen egy ilyen irány, lányom, nem tudom, erre fogunk esetleg beszélni a fraktálokon belül, nagyon-nagyon örülök, de mondjuk az összes cikkem közül összesen kettő van, amit konkrétan ilyen halrajokkal foglalkozó emberek idézgetnek, és ez nekem egy óriási öröm, fogalmam se volt, amikor ezeket a cikket írtam, ez meg fog történni. Ez ritka. Tehát az, hogy most két ilyen cikket írtam életemben, és ennek a két cikknek is csak egy icipici részét idézik, ilyen nanotechnológia, meg nem tudom, ilyen üvegházvilágítás. Szóval erre szerintem nem feltétlenül lehet építeni, hogy ez lesz a haszna, amit az ember csinál. És hát én egész fiatal koromtól kezdve gondolkoztam ezen. Egyébként én az is gondolkoztam egész fiatalon, hogy orvoskutatónak menjek pont ezért, mert azt gondoltam, hogy hát ott kézzelfoghatóbb rögtön a haszon, aztán végül is meggondoltam magam. Szóval amikor ezen tűnődtem, akkor jöttem rá, hogy igazából a matematikának nem csak ez a fajta haszna van, az elméleti matematikának ez is van, de ez ritka és nehéz rátalálni, és sokat kell rávárni. Ennek egy nagyon fontos, de hát mégis van, akit ez nem feltétlenül elégít ki, hanem a matematikának szerintem a fő-fő haszna az, hogy a matematikának, mint gondolkodásmódnak, mint kultúrának el kéne jutnia mindenkihez. Hát és ez nyilván az oktatáson keresztül történhet csak. Ez a legfontosabb dolog, ami a matematikával történhet, hogy valóban az igazi matematikai gondolkodás terjed, tömegeknek tanítják meg, nem számolni tanítják meg őket az iskolában, meg nem a másodfokú megoldóképezre tanítják meg őket az iskolában, hanem egy gondolkodásmódra, szabatos gondolkodásmódra, racionális, logikus gondolkodásmódra. Én régen mindig azt a példát hoztam fel erre, hogy ha a gyerekek a rendes matematikát tanulnának, igazi matematikai gondolkodást, akkor például folyamatosan ők maguk képesek lennek egy szabatos eset szétválasztást végig gondolni. És az, hogy az ember ezt, az eset szétválasztás azt jelenti, hogy van egy matematikai probléma, és akkor azt, hogy szét tudjuk szedni részekre, hogy vagy ez történik, vagy ez, és alaposan meggondoljuk, hogy ez tényleg ez az összes lehetséges két kimenetel, amit nekünk meg kell vizsgálnunk, több nincs, ezt ellenőrizzük magunkban, és akkor külön-külön elintézzük ezt, aztán külön elintézzük azt, és ezzel befejeztük a feladatot. Ez egy szabatos eset szétválasztás. Azt gondolom, hogy például, ha az ember tényleg erre trenírozva lenne mindenki, folyamatosan sok ilyet tanulna, ez részévé válna, ez nem része az oktatásnak igazából, hogy ezt a gondolkodás módot egy gyerek igazából mondjuk megkapja, az a saját életében segítene, hogyha egyszer gond van, akkor vesz egy nagy levegőt, mi a baj, mitől félek, leül, nyugodtan végig gondolja, azt is átgondolja, hogy tényleg csak ez lehet, vagy csak ez lehet, melyiknek mi a következménye, ez szerintem az ember saját életében segítene. Ez volt az a példa, amit régen mondtam. A sokkal frissebb példa, ami nagyon-nagyon érinti most az életünket, az álhírek. Tehát az egészen elképesztő, hogy most történik, hogy mennyire könnyű az embereket összekutyulni azzal kapcsolatban, hogy mit tudnak és mit nem tudnak, és mit tudnak és mit szeretnének, vagy mit tudnak és mi az, amivel riogatják őket. És a matematikában szintén, hogyha az embert trenírozzák, akkor ez lenne egy ilyen napi rutin gyakorlata a fejében, hogy a matematika feladatok így épülnek föl. Ez, amit biztosan tudok, és most azon gondolkozom, hogy ebből ez vajon következik-e, mert azt szeretném megkapni, de hát azt még nem tudom. Ez tuti, az meg úgy talán, és gondolkozzunk el rajta. És én azt gondolom, hogyha az embereknek ilyen rutinja is lennének, hogy mi az, amiben biztos vagyok, és mi az, ami úgy hát esetleg talán spekulatív, jó lenne, akkor az emberek gondolkodás módját egy kicsit kevésbé lehetne ilyen könnyedén eltéríteni, befolyásolgatni, és olyan dolgokat szájukba adni, amik teljesen irracionálisak.
Tehát mondjuk látna valaki, nem tudom, egy fotót egy külföldi politikusról, hogy ott volt, hogy ezt mondta, akkor esetleg elgondolkodna rajta, kritikus, hogy lehetett
Kritikus gondolkozás, hogy rögtön jobban az emberek belegondolnának talán abba. Én azt gondolom, hogy én ebben nagyon hiszek. Most vannak, akik vitatkoznak velem, tudom. Én ebben nagyon hiszek, hogy a matematika oktatás az egyik dolog, aminek az lenne a következménye, hogy akkor ezen elgondolkozzanak, hogy ez most tényleg így van-e. Ezt honnan tudjuk? Ennek mi a bizonyítéka? Ezt hogyan lehetne ellenőrizni? És hogyha ezt az emberek folyamatosan maguktól automatikusan meglépnék a fejükben, akkor szerintem egy boldogabb, gazdagabb, egészségesebb világban élnénk. Igen. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a matematikai oktatás az nagyon fontos, és ehhez szükség van a matematikusokra. A zeneoktatásról egyébként majdnem pont ugyanezt gondolom. A zeneoktatás is iszonyú fontos lenne. Szerintem az is egy kiegyensúlyozottabb, egészségesebb világ lenne, hogyha nem ilyen típusú énekóráink lennének az iskolákban, amik vannak. Mindenki tegye a szívére a kezét, hogy mit hozott magával az énekórákból. Hát szóval, de a zene az egy nagyon
iszonyodik
fontos
dolog. Iszonyodik a szolféstól például.
Mondjuk, ha egyáltalán járt a szolfésben, igen. És a sportoktatást is ugyanennek gondolom, hogy a tornaóra az nem az, ami az embert ránevelte a sport szeretetére. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy zenét lehessen oktatni, az nem lehet zenészek nélkül. Nincs olyan, csak van néhány énektanár, és az egész ez majd egy fönntartja magát. Nem, nem. Ott művészekre van szükség, akik valami olyan szinten érzik ezt a dolgot, olyan szinten űzik ezt a mesterséget, hogy az aztán valamit átad a zenetanároknak, és az aztán átad valamit a mindenkinek. Ugyanez a sportban. A matematikában is ez így működik. Az, hogy csak itt megtanítjuk a következő generációnak mindig azt a számolást, meg azt, ami a matematika könyvben van, az a szellemiséget nem viszi tovább. Az kevés. Tehát ez arra van szükség, hogy aki mondjuk matematika tanár lesz, azt olyan emberek oktassák, akik tényleg igaziból ezt imádják, át tudják adni, hogy mi a szép benne, hogy az ő gondolkodás mondjuk az hogyan működik, és miben kicsit más, mint az átlag emberé. Ezt a matematika tanárok jó esetben megérzik, rákapcsolódnak, és akkor ebből valamit továbbadnak. És szerintem ez a legnagyobb haszna az elméleti matematikának, én azt gondolom, és éppen ezért én próbálok majdnem mindig matematika tanárokat is oktatni, így van az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, és csak a felében, vagy egy valamelyik a részében a oktatásomnak a jövő kutatóit próbálom kinevelni, és a másik felében pont ezért, amit most elmondtam, tanárokkal szeretek foglalkozni, és én nem vagyok tanár, tehát azt a részét nem tudom átadni nekik, nem is olyan órákat tanítok én, hogy most konkrétan hogy kéne tanítani, de azt, hogy miért szeretjük igazán a matematikát, és miért az a matematika, amikor igaziból működik, és igazi matematikai gondolatok vannak, és szó sincs számolásokról, meg unalmas egyenletekről, meg én nem tudom, mi mindenről. Én ezt próbálom a következő generációknak átadni, és azt gondolom, hogy ez szükséges az, hogy én magam matematikával foglalkozzak kutatói szinten, hogy ezt a szemléletet én aztán tovább tudjam adni.
Az előbb azt mondta, hogy az orvostudomány felé fordult először. Mi miatt nem érdekli már az, hogy közvetlenül hol használható mindaz, amire ön rájön?
Egy picit azt láttam, amikor nagyon haboztam el között a két dolog között, hogy az alkalmazott területeknél sem annyira kézzelfogható az alkalmazás. Mert az előbb meséltem, hogy már annyira differenciálódtak ezek a dolgok, hogy borzasztó érdekes dolgokat meséltek nekem akkor ebben a témában, ismerőseim, barátaim, voltam ilyen laborban. De épp úgy az történt, hogy egy nagyon pici kis részletet próbáltak. A világ egy icipici részletét próbálták meg megérteni, ami izgalmas volt.
Mi például?
Ez nagyon meglepő módon, amikor volt ez, hát most már 30 éve, akkor a kis RNS-ek voltak éppen a... Ez valami kis apróság, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint ami most fundamentális szerepet játszott a COVID vakcináknál. Ezzel foglalkoztak éppen véletlenül azok az ismerőseim, akikhez eljutottam konkrétan egy jó színvonalú laborba, és ilyenekkel foglalkoztak Amerikában. És lenyűgöző volt valahol, de másfelől pont azt láttam, hogy ez egy ugyanolyan jellegű ismeretgyűjtés, mint a matematika. És az én szerelmem azért a matematika volt, és nem látszódott rajta, hogy ez most közvetlenül hogy lesz alkalmazhatóbb, és mondjuk rövid távon lesz-e valami ilyen kifizetődő sikerélménye az embernek, épp úgy, mint a matematikánál. A hosszú távon a matematikánál is megvan, a matematika belső esztétikája engem sokkal jobban lenyűgözött, nem akarom azt mondani, hogy ez nagyobb vagy ilyesmi, de engem sokkal jobban lenyűgözött, és igazából ez volt az, ami visszatérített, amikor egy pillanatra elbizonytalanodtam így a doktori iskolám környékén.
Az előbb azt is mondta, hogy majd a halrajokra és a két tanulmányára térjünk vissza, aminek aztán meglett a gyakorlati haszna, vagy legalábbis bizonyos iparágakban megtalálták, hogy hogyan használható. Mesélne erről, hogy mi ez?
Kicsit nehéz mesélni erről, főleg egy rádióban, de nem baj.
Nem tudjuk megmutatni?
Nem tudunk mutatni, igen, ez egy tipikusan ilyen színes szagos ábrás téma. Tehát a fraktálokról azért sokan hallottak, de egy pár mondatot mondanék, hogy mi az, hogy fraktál, ezek ilyen furcsa geometriai képződmények, ilyen formák, ilyen alakok. A brokkolit, vagy karfiolt? Hú, zöldségekben nem vagyok erős. Lehet, hogy mind a kettőt. Tehát mind a kettő
hasonlítanak.
Igen, nem tudom, akkor lehet, hogy hol ezt szoktak példának felhozni, hogy az a tulajdonsággal bír, hogy ha veszük egy részét, és aztán azt letörjük, és annak csak egy picike részét hagyjuk meg, és azt megint megnézzük, az szinte ugyanúgy néz ki. És akkor megint, és aztán már mikroszkóppal belenéznénk, és nagyon hasonló ilyen szétvágazó szerkezet van sok-sok skálán, sok-sok ilyen belezúmoláson keresztül. És ezeket hívják fraktáloknak. A fizikusok már akkor is fraktálnak hívnak egy dolgot, hogyha ez néhány skálán, néhány zúmoláson keresztül megvan, a felhők hasonlítanak erre, a gyökérzetek, a partvonalak, hogyha térképen így nagyon pontosan kirajzolja az ember, akkor ezek ilyen fraktál jellegű objektumok. A matematikai fraktálnak lényegében az a meghatározása, hogy nem csak hogy néhány zoomoláson keresztül, hanem akárhány zoomoláson keresztül örökre, hogy akármennyire belenagyítunk, mindig ugyanaz a kép terül elénk, ezeket hívják a matematikában a fraktálnak. Ez nyilván egy jó közelítése az életben lévő fraktáloknak. Az életben lévő fraktálokat annak már amúgy is sok alkalmazása van. Tehát mondjuk az, hogy a felhőkben mikor képződnek ilyen, nem tudom, milyen nem ismerem a meteorológiai kifejezéseket, nem akarok butaságot mondani, szupercellák, szóval ilyen váratlan vízát jutása maga a felhő és tehát hogy a kicsapódik a víz, de nem úgy, ahogy az egy klasszikus fizikai modell mutatná, hanem valahogy máshogy más sebességgel. Ezeket nagyon jól magyarázzák, ezeket a fraktálos mindenféle elméletek. De én teljesen elméleti síkon foglalkoztam fraktálokkal is. A fraktáloknak az egy jópofa dolog, hogy elég alapvető, hogy mindig ki akarják számolni, hogy azok hány dimenziós objektumok. A dimenziót ezt úgy tudja az ember, hogy a sík a kétdimenziós, vagy a felület, és egy ilyen cérnaszál az egydimenziós, de ezek tördimenziósak, tehát ezek lehetnek 1,5 dimenziósak, vagy 0,5 dimenziósak, vagy ilyesmi. Például a felhők határai azok például mindig ugyanannyi dimenziósak, ami teljesen döbbenetes, hogy függetlenül attól, hogy nagy felhő, kis felhő, hideg van, meleg van, mindig ugyanannyi dimenziós. Én úgy emlékszem, hogy olyan 1,7 körül. Az egy fix konstans, amit a meteorológusok közül sokan tudnak, én már elfelejtettem. És én valami teljesen elméleti dolgon gondolkoztam, és egy kollégámmal, meg egy diákommal kidolgoztunk egy elméletet, és egy valamilyen problémához mi definiáltunk egy újabb ilyen dimenzió fogalmat. Vannak ilyen dimenziók, mert nem csak egyféleképpen lehet megmondani, hogy hány dimenziós valami, hanem egy kis módosítások vannak, és mi is csináltunk egy ilyen módosítást, ami egy valahogy ezt a geometriát összekötötte egy másik matematikai ággal, amit topológiának hívnak, és akkor ez egy ilyen topológiai fraktáldimenziónak neveztük el, és nagyon elméleti dolog volt, arra a problémára pont jó volt, ami minket érdekelt, arra most nem térnék ki, az egy kicsit talán technikai lenne. És akkor nagy meglepetésemre 10 évvel később ilyen, nem tudom milyen kínai kutatócsoport, nanotechnológia, nem tudom milyen témában hivatkozik erre, és valamire használja, és akkor nagy lelkesen megnézem ezt a cikket, és kiderül, hogy szinte semmit sem értek belőle, mert nem értek a nanot, és ugyanígy még a Hall Rajos cikkben sem igazán sikerült megértenem, meg az üvegház világításos cikkben sem igazán sikerült megértenem, csak úgy nagyon nagy vonalakban, hát ezek olyan témák, amik közül távolról sem értek. Igen, szóval ez néha-néha előfordul, ez nagyon jó érzés, el kell ismernem, tehát akkor tényleg úgy érzem, hogy na hát akkor biztos az összes többi eredmény is, mert ez mondjuk 1%-a az eddigi munkásságomnak, akkor biztos majd a maradék 99%-ek és idővel majd ilyen teljesen közvetlen alkalmazásra kerül. Hát ez vagy így lesz, vagy nem, ezt most nehéz így megmondani. Ez szerintem nem elvárás egy elméleti matematikustól, még azt sem, hogy ez 1% meg legyen az életében, ez majd vagy lesz, vagy nem. Nyilván minél izgalmasabb dolgokat talál ki, talán annál valószínűbb, hogy igen. De hát én már elmondtam, hogy az én filozófiám szerint, hogyha ez nem történik meg, de az illetőnek a gondolatai szellemisége megfelelően tovább terjed, akkor az amúgy is tökéletesen értékes.
Elekes Mártonnal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök vissza.